Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Hát, meleg van még a Kézdivásárhelyen is, kedves hallgatóink, mert akkor, amikor dr. Mucsi Mihály kertészmérnöknél bekapcsoltam a magnetofonomat, egy nagyot szívtam a levegőből, majd kifújtam magam, mert akkor érkeztünk meg, és megállapítottam, hogy biza, meleg van az autóban, de kint is. Ez jó vagy rossz?
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja a Marosvásárhelyi Rádiót. Hát mielőtt felelnék erre a kérdésre, először is azt szeretem volna megmondani, hogy már hiányoltam is a riporter urat, mert nagyon rég nem járt Kézdivásárhelyen, de hogyha már itt van, akkor feleljek is erre a kérdésre. Hát ez a meleg nem jó, de általában ez a tavasz egyáltalán nem volt jó nekünk a mezőgazdászoknak. Valahogy úgy mondhatnám, hogy kevés hóval rendelkeztünk a télen. Jó csapadékos volt március, abból élünk még mindig, a márciusi esőkből, mert április mondhattam, hogy esőt nem láttunk, április hónap folyamán. Ez annyira volt jó, hogy elvégeztük rendes időben és normális körmények között a tavaszi munkálatokat, úgy az ültetéseket, vetéseket, mint a növédelmi munkálatokat, például a buzákba, repcékbe, az őszi vetésekben, de a gond az, hogy május, amit úgy szoktunk mondani, hogy aranyat érnek a májusi esők, most sajnos alig vagyunk 30 liternél a mai nap, és az is úgy, hogy 2 liter, 5 liter, 12 liter, nagy távolság egyik eső a másiktól, és ez nekünk, mondhatom, hogy elég keserves helyzetet hoz.
Jelen pillanatban milyen mezőgazdasági munkálatokat kell elvégezni kinn a földeken, hiszen jön egy nagy zivatar, rossz eső, kevés eső, szél, stb. Azért van mit csinálni kinn, nem?
Ha volna mit csinálni, de ezt, hogy kapálni, ezt már úgy elfelejtettük mi a mostani mezőgazdászok, ez már nem divat nálunk, a burgonyában egyáltalán nem. Mert a burgonyának tudni kell azt, hogy amikor gyomírtozunk, a bakhátok el vannak készítve, gyomírtozunk, utána nem nyúlunk többet a földhöz legalább 2 hétig. Ez a gyomírtó úgy hat, hogyha kap egy kicsi esőt is, hogy ilyen pellikuláris formába takarja be a földet, és a gyomok ahogy ciráznak, akkor ugye el is pusztulnak. Emiatt nem kapálgatunk sem burgonyát, sem más kultúrát. Nekem nincs is amit tulajdonképpen, mert ugye az őszi vetések azok mondjuk rendben volnának, olyan értelemben, hogy a telelés normális volt, átteleltek elég szépen, viszont az áprilisi esőhiány annyira vitte a kultúráinkat, hogy nem mondhatom, hogy araszosak a buzáink, de 50 centinél magasabb buzát az idén ritka, aki lát. Ez pontosan azért, hogy akkor, amikor kellett volna növényen szárba, akkor hiányzott az eső, és emiatt nem csak a buza, a repcés ugyanebben a helyzetben van. Ezek az összivetések bizony termésbe nem ígérnek, mint a tavaly, de baj van a tavaszi vetésekkel is, nem csak a burgonyával, amit ugye jóval később kezdtük a kampányt, mint a tavaly, legalább 10 nappal később. 9-én kezdtem én áprilisbe az ültetést, 20-án fejeztem be, egy jó 10 nap alatt a 120-130 hektárt el szoktuk 2 géppel ültetni. De a gond az, hogy a későbbi ültetés, ami mondjuk a második felébe volt ennek a periódusnak, az abban az időben volt, amikor nagyon kiszáradt a föld, és azok a parcellák úgy kellnek, hogy szégyen ránézni. Vannak nagyobb növények, de van, ami most kell. Amit az elején ültettünk, és még nyírka volt a földnek, azok a sorok folyamatosan összeérnek már ma hónap a sorok, és elég jól néznek ki. De hát ez a különbség, hogy egy hét alatt annyira kiszáradt a meleg miatt is, csapadék hiány miatt is a föld, hogy bizony nem néznek ki úgy a kultúrák, ahogy a riporter úr megszokta a vidéken ezt lehet csodálni máskor.
De én tudom, azt is most már, hadd dicsérjem én is viszont a kertészmérnök farmert, hogy önnél mindig a területek, ahányszor kimegyünk, csodálni valók. Nézze, elit gazda, ezt aláírom.
Hát köszönöm a jó reklámot, de hát most már elit vagy nem elit, a lényeg az, hogy általában véve a farmerek egy kicsit úgy bizalmatlanul nézik ezt az évet. Semmi nagy remény nincs, hogy jóra forduljon, mert a kezdetben, hogyha már ilyen rossz lépésünk van az időjárás miatt, akkor ezt már pótolni nem nagyon lehet. Érdekes az is, hogy amit a tavasszal vetettünk, én vetettem például mustárt, nem zöldítésre, hanem vetőmagtermesztésre, vetettem borsot is egy kicsit, szóját is egy kicsit, ennek egy része kikelt akkor mindjárt, és a többi most kell, tehát nagyon eltérő a kellési folyamat, és ezért gond ott lesz, amikor aratni kell, egyikbe van érve, esetleg hullatja a szemet, és a másik még zöld, úgyhogy lesznek majd még problémák, de hát ha nem volnak mezőgazdászok, akkor azt mondanak, hogy mibe bízunk. Hát bízunk abba, hogy az idő helyre hozza a dolgokat, és ha nem is lesz a tavalyéhez hasonló a mennyiség, hát ilyenkor úgy szokott lenni, hogy az értéke a termékeinknek az pótolni fogja, gondolom, most is azt, amit elveszítünk a mennyiségben.
Kint a mezőn tehát úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van az ön szempontjából, már az időjárást leszámítva. Mi az, amivel most jelen pillanatban foglalkoznak akkor? Van egy ilyen előkészület, a kedves hallgató, ne haragudjon meg rám, ha ilyet mondok, hogy az aratásra meg kellett valamit nézni, a tárolóhelyet, esetleg a kombájnokat még egyszer megnézni, tehát valamit csak kell csinálni.
Hát csinálunk azért, mert most folyamatban van a második növényvédő kezelés, betegség és kártevők ellen a buzáknak. Lehet, hogy még harmadik is lesz ebben az évben, majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ugyanakkor a mustárt is újra kell kezelni, mert a kártevőkkel tele vagyunk. A repcének is még egy kezelést fogok adni, úgyhogy van amit csinálni. A burgonyánál, hogyha kapnánk egy becsületes, legalább 25-30 literes esőt, akkor nyomba be kell avatkozni a burgonyavész kezelések munkálatába, mert az általában jönni fog, és az nem kerül el. De hát ezek a munkálatok, ezek olyanok, hogy már rutinból tudjuk, a gépészeim is tudják, úgyhogy követjük a dolgokat nap mint nap. Elmondottakat még kiegészíteném azzal, hogy az idén is importanyagot Burgonyából behoztam egy olyan 255 tonnát, és a sajátom 150 tonnával sikerült a 125-130 hektárt beültetni. Az importanyagnál érdemes megemlíteni azt is, hogy két új fajtát hoztam, új nekem, mind a cégem belül, de az országba is kezdett kimenni a Santé. Most én vissza akarom honosítani ezt a jó minőségi burgonya fajtát, és ugyanakkor salátának még behoztam az Agátát is, a többi normális minden évben termesztett burgonya fajtái mellett, ami ugye Riviera, Carrera, Belarosa, Red Lady, Esme, Evolution, Arizona, ezek minden évben általában mennek, ültetjük ezeket minden évben, de azon kívül mondom, tavaly volt egy próbálkozásom három új fajtából kísérleti formában, most azt a három fajtát sikerült egy olyan egy hektár, majdnem két hektára kibővíteni, hogy lássuk a termést és hogy viselkednek nagyobb területen. Ez a muzika, orkesztras, melodi fajta. És így ugye minden évben, most az idén is hoztunk egy nagyon újat, a jazzit. Próbálkozunk azzal is, mert lehet annak olyan előnye van, hogy ha megmossuk, akkor nem kell meghámozni. Ilyennekkel jönnek, akik kitenyésztették ezt a fajtát, és akkor próbálunk egy új anyaggal bejönni a piacra.
A burgonyával fejeztük be ezt a mondatot, és azt mondom, hogy még maradjunk egy kicsit a burgonyánál, hiszen ez az időszak az, amikor szervezkednek a burgonya termesztők, és pedig a burgonya zöld napja kellő megünneplésére. Tudunk-e már valamit mondani a hallgatóknak?
Igen, az idén volt egy eseményünk a burgonya terén a Brassói Poénában, februárban. Az egész országból a burgonya termelők együtt voltak az úgymondván inputok biztosító cégekkel egy ilyen értekezleten, külföldi szakemberek is részt vettek előadással. Ez volt februárban, és minden évben nyáron van egy olyan esemény, ami nagyon fontos számunkra, legalábbis azért, hogy találkozunk a régi harcosok, úgymondván, és ez a burgonya zöld napja. Ebben az évben július 11-12-én lesz, és jó tudni, hogy Hargita megyében a hargitai kollégáink fogják megszervezni. Valószínű Szentmárton, Kozmás, Tusnád, ezeken a részeken fognak a mezei bemutató parcellák lenni, és úgy, ahogy minden évben szokás volt, hát jönnek azok, akik biztosítanak növényvédőszereket, műtrágyákat, gépeket a burgonya kultúráinkra, és ugyanakkor külföldi szakemberek is részt szoktak venni. Nemesítők fajta bemutatás lesz, úgyhogy várjuk az eseményt, de ahhoz, hogy a mező is jól nézzen ki, ahhoz egy nagy kondíció kellene, az eső.
Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorának egy különleges meghívottja van a rovatban ma, ugyanis Karcfalván járva megkerestük dr. Zágoni Elemér nyugalmazott gyógyszerészt, aki volt szíves fogadni bennünket a kedves feleségével együtt, éppen hozta nekünk a kávét, és azt külön megköszönjük. Nem véletlen a találkozás, mert önt tartják Karcfalva fekete ribiszke királyának. Ön volt az, aki elterjesztette ennek a nagyon fontos gyógynövénynek, hadd nevezzem így, az elterjedését itt a községben, és nem csak itt, hanem a környező településeken is. Most én rögtön arra gondolok, hogy ne is kezdjük a ribiszkével, hanem kezdjük azzal, amit én észrevettem, hogy frissen öntözött az udvar, természetesen a növények. És ez most akkor megkérdem, hogy ez mindennapi munka?
Igen, minden reggel a tevékenységem első fejezete az öntözés.
Nagyon sok ribiszke van az udvaron, azt hiszem, hogy talán egyedüli hely, ahol termeszti. Most már nem fogom azt mondani, hogy nyugalmazott embernek azért nem kell olyan nagy területen dolgoznia, de mindenből van egy kicsi, van amit csinálni egész nap. Akkor már rá is tértünk arra, hogy mi minden van a kertben.
Hát, hogy az kultúrnövények mindenikének lennék a szerelmese, ezt nem mondhatom. A ribiszkének tényleg a szerelmese vagyok, de emellett éppen úgy azok a haszon növények, amelyek a családnak a szükségletét biztosítják, hát szívesen termesztem.
Én mielőtt bekapcsoltam volna a magnetofonomat, már körülnéztem önnel az udvaron, és megállapítottam azt, hogy gondozottak a fák, meg vannak nyesve, virágoznak, csodálatosak. El is mondtuk bizonyos kételjeinket, hogy megjelentek új betegségek a fákon, és nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Tehát nem hagy egyetlen egy növény se elpusztulni, mindent megtesz, hogy megmaradjanak.
Igyekszem, de nem mindig sikerül. Különösen a körtefákkal van problémám. Olyan évem nincs, hogy az előtti évben elültetett csemeték ne hozzanak meglepetést számomra. Persze nem jó meglepetést, hanem olyat, hogy valamilyen probléma van vele. Próbálom menteni, de vannak olyanok, amelyeket nem tudok megmenteni. Most is így kaptam ezen a tavaszon ki nem újuló két tavaly ültetett körtét, amelyek a tavaly szépen fejlődtek.
És a télen egyszerűen úgy néz ki, hogy megálltak.
Igen, hát mondjuk más gyümölcsnél, például a fekete ribiszkénél, én is csináltam hülyeséget. Tudnélik, a központi fűtésem kazánjától a hammat minden reggel, mielőtt tüzet gyújtottam volna, a tél folyamán, a hó tetejére, a egyes ribiszke bokrok közé, köré terítettem. És most találtam három olyan ribiszke bokrot, amely teljesen megsemmisült, és látom, hogy az alján az ágak megégtek. És emiatt történt.
Igen, mert forró volt a hamu, feltételezem. És a gőz keletkezett, ha hó is volt.
Így van, és nem gondoltam azt, hogy én este ugye megraktam a tüzet, hogy reggel nekem lesz még benne szén maradék. Mert azért megnéztem, és nem találtam szenet. És mégis megtörtént. Na de hát ebből tanultam, ugye, hogy a jövőre vonatkozóan, ha még élek és csinálhatom, akkor ez már lecke volt.
Hát akkor lehet most bizonyára ön is gondolt arra, hogy a hamut kiveszi és külön tárolja, és 24 óra után szórja ki, mondjuk, akkor már jó?
Így van, hát mindenféleképpen ilyen irányban változtatnom kell. És hogyha nem is 24 órát, hanem összegyűjtöm egy pár napit, és azután hintem ki.
Most beszéljünk egy kicsit tényleg a ribiszkéről. Hogy lett ennek a növénynek az elterjesztője? Ez a szó nekem nagyon tetszik, a szerelmese, mert az ember, én nekem is vannak otthon növényeim, el is panaszoltam, hogy jártam, de az ember megszereti. Én komolyan mondom, reggel, mikor öntöztem őket, minden második nap, én elbeszélgettem a virággal. De ezt komolyan mondom. hogy milyen szép vagy, milyen jó van, na látod, bimbó van megint, és stb. Stb. Mert ugye egyesek azt mondják, hogy Mozart zenét játszanak a növényeknek, és csodálatosan fejlődnek tőle. Én nem tudom, én elbeszélgettem vele. Na, ön hogy lett a Ribiszke szerelmese? Mi vezette rá arra, hogy milyen értékes ez a növény?
Szüleimnél a kertben volt fekete ribizli. És hát abból édesanyám ilyen dzsemeket, szirupot és egyéb háztartáshoz szükséges dolgokat csinált különböző receptek szerint. Az 50-es években a kollektív gazdaságok eleinte a termelőszövetkezetek után a kollektív gazdaságok megalakulásával a kollektíveknél kötelezték, hogy egy kertben fekete ribiszkét termesszenek. Ez azért volt úgy, mert abban az időben Németország nagyon sokat felvásárolt, és jó pénzért ez az országnak nagy hasznot hajtott. És hát ismervén az otthoni ténykedését édesanyámnak, fekete ribiszkét jól ismertem, na de hát nem ez vitt rá tulajdonképpen a további feldolgozásra, hanem gyógyszertárban dolgoztam akkor már, és az egyik betegtől hallottam, amikor mondta egy magas vérnyomásos betegnek, aki gyógyszert vásárolni jött a gyógyszertárba, hogy maga ne szedje a dili bogyókat, igyék fekete ribiszke levélből készült teát. Jó, hát ez bennem úgy megmaradt, és csak ugye foglalkoztatott ez a gondolat, és később, amikor az egyetemre felkerültem, és harmadéves koromban a dékán, Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Egyetemnek a dék, akkori dékánja, Rácz Gábortól engedélyt kértem, hogy én államvizsga dolgozatként ezzel foglalkozzak. És tulajdonképpen miután már laboratóriumilag, állatkísérletesen lehetett igazolni, hogy ez igaz és így van, na hát azután lett az én szerelmesem tulajdonképpen. De érdekes az is, hogy később, miután már foglalkoztam vagy 20 évet a fekete ribiszke tanulmányozásával, az egyik kollégám egy kínai horoszkópot mutatott, ahol írta, hogy a 41-ben szülöttek, illetve nekem azon a napon, tehát a 41. szeptember 24-én születettnek a kedvenc növénye a fekete ribiszke. Hogy ez az összeesés hogy volt, nem tudom, de ez még egy olyan példa, ami... Igen. Na és így 71-ben kezdtem termeszteni a fekete ribiszkét, de akkor már tudatosan, és vagy 17 fajtát telepítettem itt az én udvaromra, az volt az első telepítésem. Ezt a 17 fajtát a kolozsvári akkori botanikai kutatóintézettől kaptam, nem közvetlen onnan, hanem Farkaslakán létesített egy telepet, fekete ribiszkés telepítést végeztek, és onnan kaptam én ezt a 17 fajtát, és így nekem lehetőségem volt, hogy mind a 17 fajtának a leveleit vizsgáljam. Ez azért volt szükség, hogy ha már vérnyomás csökkentő hatást nézzük, akkor melyik az a fajta, amelyik a legerősebb ilyen szempontból.
Siker volt, és akkor most már a gyógyszerész beszélte le a beteget a gombokról, vagy nem?
Hát természetes, hogy receptre mindig kiadtam, és a gyógyszerész az orvosnak az utasításait nem írhatja felül. Ehhez tartottam magam, és ez ellen soha nem vétettem. Hanem, hogyha véletlen még nem használt gyógyszert, akkor adtam olyan tanácsot, hogy próbálja meg, hát hogyha ezzel meg tudja előzni a korai gyógyszerszedést.
A kísérletet azt siker koronázta, közismert, ahogy mondtam az elején, az embereket itt meggyőzte, hogy érdemes vele foglalkozni. Sokan hallottam, hogy szirupokat, lekvárokat készítenek, ahogy így népiesen nevelik, nem mondjam, hogy gyümölcsíz. Hát lekvár az a legjobb kifejezés. De akárkivel beszélgettem a tegnap, mindenki az önnevét ejtette ki legelőször. Azt mondta, hogy önnek köszönhetjük, hogy ezzel foglalkozunk. Ez egy jó dolog. Közben a tegnap délután, mikor itt jártam önnél, akkor megnéztük a bokrokat, ugye? És hát mondjuk el a hallgatóknak is a tapasztalatot, amit elvárom, hogy ön mondjon el, mert én megnéztem, hogy gyönyörű zöldek, minden az ég világon, jó volt számukra a tél, ez a hirtelen tavasz is jó bőrbe kapta a fákat, ahogy szokták mondani, és már virágzik.
Igen, a tavalyhoz képest, amikor ugye fagy volt tavasszal, akkor sok virág lefagyott. Úgyhogy a termés általában kisebb volt, tavaly előtt is, és a tavaly is. Én szerintem nálam legalábbis úgy tapasztaltam, a tavaly előtti nagyobb fagyás veszélyt hozott, és ezért még kevesebb volt, mint a tavaly. Nálam a tavaly annyira nem érintette a termést, különösen ezeknél az utóbbi két telepítésnél, ott szép mennyiséget tudtam leszedni a bokrokról. Talán azt tanácsolhatnám, amit tapasztaltam, hogy érdemes megvárni, hogy teljesen érjen meg a gyümölcs, mert íz- és zamatanyagokban sokkal gazdagabb termékeket tudunk akkor belőle nyerni. Legyen ez házi termék, vagy pedig üzemileg feldolgozott termék.
Szeretném, ha arról is beszélünk, hogy már neki fogott virágozni. Nem akarok én satszolásba bocsátkodni, de így, mikor megnézi, akkor, mert fagyra nem számítunk már nem számítunk, ha Orbán napját 25-ét, május 25-ét el kell hagyni, de feltételezem, hogy ez a csalóka tavaszi és mostani időjárás nem fog egy fagyot is hozni. Az idén azért úgy néz ki, már én ugye abszolút kívülálló, ugye csak megállapíthatom, hogy a zöld után úgy néz ki, hogy nagyobb lesz a termék.
Igen, nekem is így tűnik, és én azt hiszem, hogy Orbánkor, ami lehűlés bekövetkezik, az már nem érinti annyira, mert addigra már fejlődik sokat a fürt, és akkor már virág nincsen.
Legyen ez a virágzási és termék satszolás az utolsó szó, az utolsó mondat. Nem marad más hátra, mint megköszönjem dr. Zágoni Elemérnek, nyugalmazó gyógyszerésznek azt, hogy fogadott bennünket, és tiszta szívből azt kívánom, hogy tényleg jó nagy termése legyen az idén.
Köszönöm szépen, úgy látom, hogy ez be is fog következni.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Meg szoktam kérdezni, ha a vidéken járok valahol, és utam keresztezi a polgármester útját, hogy foglalkozik-e valamivel, ami a mezőgazdaságot illeti az illető polgármester. Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, mert soha nem is foglalkozott, van, aki azt mondja, hogy nincs ideje. Na most ebbe a kategóriába sorolnám hirtelen, a kedves hallgatók megbocsájtanak nekem, és azt hiszem, hogy Fodor István is, Sepsi Bodog polgármestere is megbocsát, abba a kategóriába tartozik, aki azt mondta, hogy ha polgármester akar lenni, és jól el akarja végezni a dolgát, akkor ezt kell csinálni, nem mást. Hát akkor most mit mondjak? Mást nem csinál, de a megyei tanáccsal együtt a község javára megvásárolták az oldszemi mikókastélyt. És ez nagyon jó dolog, de ennek rögtön van egy kicsi története már. Alig vették meg, de már van mit beírni a lajstromba. Tulajdonképpen miről is van szó, polgármester úr?
Hát igen, hogyha a mezőgazdaságról beszéltünk, akkor állhatjuk a kastély történetét, és akkor kicsit a mezőgazdaság és az állattenyésztésről beszéljünk, hiszen a gazdaság a kastélyon belül gazdasági udvar is működött. Ennek kapcsán ugye kezdtem én gondolkozni azon, hogy vajon mit is tartottak ott abban az udvarban, mivel foglalkoztak az emberek, és akkor szerencsénkre, miután megvásároltuk a megyei önkormányzattal közösen ezt a kastélyt, megérkeztek az utolsó tulajdonosnak a leszármazottjai, eleve azok az emberek, akiktől megvásároltuk a kastélyt, eljöttek, mivel ugye unokák, dédunokák voltak Schmuslernak, hiszen ő volt az utolsó tulajdonosa a kastélynak. Eljöttek, hogy nézzék meg, hogy mit is adtak el. Hát jókor jöttem, ha már ki volt fizetve, ugye lehet, hogy hamarabb jöjjenek, akkor nem is sikerült volna. És ott közben, a beszélgetés közben előhozódott mindenféle, és akkor elmondják, hogy 1928-ban Schmuslér az itt való ménésből az amszterdami olimpián, mint ugrató versenyző vett részt. Azt is kinyomoztuk, hogy az innen elszármazott ló, amivel versenyzett, az a 11. helyet érte el az amszterdami olimpián, a 40 nem tudom hány lóból, de a második leggyorsabb ló volt azon a versenyen. Na most ennek kapcsán kezdtem én egy kicsit gondolkozni, de milyen lovakot hoztak? Milyen ló lehetett az, hogy ilyen gyors volt, stb.
Azt is megtudtam, hogy állategészségügyi technikumot végzett Csombordon. Igen. Csombordról az embernek inkább a bor jut eszébe, de Üssekő nagyon híres szakiskola volt az, nagyon híres. Na mostan elkezdett tudakolózni. Hol?
A leszármazottaktól kaptam egy pár fényképet, ami itt az én irodámban fel is van már a falra rakva, és ott megláttuk, hogy van egy olyan sportló, amiről nem is igen hallottunk mi az idáig, a fajtának a neve a trakeneni sportló. Na most, mikor megláttuk a fényképeket, akkor ugye én is vannak kollégák, állatorvosok, polgármester kollégák Magyarországon, utána kezdtem érdeklődni, hogy mi is van, valamit tudunk-e ezekről a lovakról. Hogy aztán hamarosan kiderüljön, Pataki Balázs úr, aki a kisbéri lovakkal foglalkozik, tehát a tenyésztésivel, fajtájával, fülirő, farka, mindent ismer a lovakról, és egy nagyon jó barátom, aki polgármester is, Tiszaladányban, ők ráállottak és megkapták a kisbéri lovas törzskönyves könyvben, megkapták az oldszemi lovaknak a törzskönyveit, hogy honnan származnak, stb. Ez kinyomozva megkaptuk azt, hogy innen Oldszemről kivisznek 39-ben egy ményt, amelynek a neve a Lobogó, németül utána van írva, ugye, hogy Lotze, kiviszik Magyarországra a kisbéri férvé lovaknak a feljavítására. Na most ez a ló ott is marad Magyarországon, de utána nyomozva megkapjuk, hogy a Lobogónak a leszármazottjai, ami törzsmének voltak Magyarországon, Magyarországnak hagyta körülbelül 900 darab csikkót.
Hát ez egy csodálatos eredmény. Én a hely szűke miatt ugrok egy nagyot. Most mindez, amit sikerült arról a történelmi lóról összeszedni, azt hiszem, hogy tovább serkentette a lótenyésztést itt Bodokon. Most már tudjuk azt, hogy hol fognak ezek a lovak majd tenyésztődni, ott a kastélyban, de arról szeretném, hogy mondjon nekünk valamit, hogy hogy van itt mégis fogadhajtó egyesület. Tehát lovas fogadhajtó egyesület. Ez egy kicsit ritka, éppen egy községben.
Igen, éppen egy két mondat erejéig még rátérnék a fogadhajtásra. Ennek az eredménye, amit elmondtam előzetesben, az lett, hogy a Magyar Lovas Szövetség és egy pár jó barát megvásároltak nekünk az Ócimi kastélyba két lobogó trakeneni vérvonalból leszármazott csikkót, ami 70%-os vérvonal, és azt a két csikkót visszahoztuk, most már jelenleg 3 évesek Ócimén vannak a kastélyba. Tehát ez csak ugyan olyan történelem, mint a kastély, ugye, hogy mikor építették, mi volt benne, a freskók, de visszakerült az az állomány is, ami benne volt. Jelenleg 13 ló van a kastélyban, már 2 fogat elé van készítve, szeretnénk mi is a fogathajtó versenyen legalább az országosan részt venni. Tehát ez úgy kezdődött, hogy Ócimén, mivel a kastély mellett van az önkormányzatnak egy 8 hektáros területe, a Borvíz út programból építettünk oda mi egy központot, ahova már az emberek járnak fürödni, szaunázni, sóskamra, stb. Akkor elgondolkoztam, hogy milyen jó volna egy kicsit a lovazást kibővítsük, és annak érdekében Mezőhegyesre utaztam, ahol megnéztem, hogy néz ki egy lovas fogadhajtó pálya. Ott találkoztam Finta Gáborral, aki nemzetközi fogadhajtó pályákat épít, meghívtam ide, megnézte a területet, és azt mondta, István, olyan pályát építek, egyik legszebb lesz a világon. Olyan a környezet, egyik felébe ólt, másik felébe erdő, rét, gyönyörű helyen van, elválaszza a kastélyt az ólt a pályától, megépítettük a fogadhajtó pályát olyan szinten, hogy nemzetközi fogadhajtó versenyt is lehet rajta tartani.
A 2018-as nemzetközi fogadhajtó verseny egyik szakasza, na?
Az itt lesz Bodokon, az lesz július 6, 7 és 8, ahova olyan 25-30 fogatot várunk.
Felnyergeltek a huszárok kengyelben alá, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rá. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez vége. Ti látok is felsőt a napadám a csillagos ég. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez vége. Ti látok is felsőt a napadám a csillagos ég. Vásárhelyi laktanyába hatolt utazta. A csíkszéki századosok felpattan a lóra. Elkiáltja vezény szavát menet, első század indul. Vagy a huszár a babádra vissza sosem volt. Gyere, babám, fogjál vélemkel. Nem fogod a hadnagy urral kezed. Inkább írok egy szerelmes levelet. Máma megírom, holnap elolvasom, holnap után sírom, ha sírozom.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Sokszor elmondtam itt Kelementerkén Balogh Gyulának, a társulás elnökének, hogy Nem tudom, milyennek nevezzem a napot akkor, amikor, mármint az időjárás szempontjából, akkor, amikor itt vagyok nála az agrárgazda mikrofonjával, mert most is így jártunk, hát hűvös van. Én szinte azt mondanám, hogy kora őszi időjárás, de mégis a határ szép, gyönyörű, zöld, és úgy vettem észre, hogy itt a székház körül a kukorica is nagyon szépen ki van kelve, fejlődik, ahogy szokták mondani. Hát ez minek köszönhető? Máskülönben jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát meg kell őszintén vallanom, hogy csak ugyan Béla barátom egy kicsit fázik. Hát május végén vagyunk, melegebb időjárás szeretnék, de a reggelek nagyon hűvösek. A vetéseknek a vége felére járunk már, svilókukoricát vessük az utolsó napokba, és vannak meglepetések a tavaszi vetésnél, mivel vannak olyan parcelláink, amelyek nagyon szépek, dúsak, látszik egy nagy növekedés, minden van, ahol bizony a kukorica kínlódik, mert a csapadék későn jelent meg, ezért a kukorica maga szenved a földbe, de reméljük, hogy az utolsó esők, amik mostan voltak a múlt héten, azok besegítnek, és a kikelés megfelelő lesz. Hát egy nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül, nagyon sok üzemanyagot fogyasztottunk pluszba, mert a területet elő kellett készíteni a vetésekre. Gondolom, hogy a természet mindent helyrehoz, és nem veszítjük el a reményt.
Akkor, amikor ide érkeztem, hát valamivel előttünk ment el a csorda. Ez azt jelenti, hogy van mit enni bőven, már korán reggel kihajtották őket, természetesen fejés után. Hogy néz ki a legelő?
Hát a legelővel meg vagyunk elégedve, zöld takarmány van bőven jelenleg, de hogyha nem jöttek volna ezek az utolsó esők, akkor bizony probléma lett volna, mert nagyon nagy volt a hőség, ha bár mondtam, hogy reggel hűvös van, de napközben nagy volt a hőség, és nem generálódott volna a fűmennyiség, ezért egy kicsit megvoltunk, nem hogy ijedve, hanem kezdtünk gondolkozni, hogy csak ugyan hogyan osszuk be, milyen szakaszos legeltetést alkalmazunk, hogy a zöld takarmány megmaradjon a legelőn. Hát ez persze jól tudjuk, hogy mikor a legelőre kimennek az állatok, akkor a tej mennyiség is megemelődik. Persze először van egy kicsi pangás, mert az állatok meg kell szokjanak, de mostan már a jó felé állunk, hogy naponta nő a tejmennyiség.
Szavaiból kiveszem, hogy azért bizakodó a társulás elnöke. Én azt hiszem, hogy ilyenkor nem marad más hátra, csak az, hogy azt mondjam, hogy legyen eső akkor, amikor kell, szép idő akkor, amikor kell, és akkor a gazda, a farmer csak mosolyog.
Jó Isten, hallgassa meg!
A vonatnak hat kereke sárgára van testve, azzal visznek engemet Budapestre. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsinnatok rájok. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsinnatok rájok. Megérkeztem Budapestre, vártak rám a lányok. Képes lapot küldök a babámnak, megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is vakad nékem. Megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is vakad nékem.
Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten szánsz is akad néken. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten szánsz is akad néken.
Kedves hallgatóink, a rovatunkat a Kézdivásárhelyi Agrokom Kft. Támogatta. Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.